majd még visszatérek ide, vagy visszautalok, de ez a mese nagyon jól kifejezi a női sorsnak, a női életnek egy nehéz szakaszát, amikor el kell hagynunk bizonyos értelemben, konkrétan és szimbolikusan is az édesanyánkat, és mindazt, amit ő képvisel, de nem azért, hogy azt teljesen elveszítsük, hanem hogy az bennünk valamiképpen átformálva, átgyúródva, termékenyé tudjon fordulni, és már a felnőtt és a férfiakkal való kapcsolati világban tudjon valami gyümölcsöt hozni. Az Egyesült Államokban nagyon megrendítő kutatások történtek a depresszióval kapcsolatban. A hipotézis a következő volt. Valószínű, hogy a depresszióval is úgy vagyunk, mint ahogyan a lábtöréssel. Vagyis minél idősebb valaki, annál nagyobb esélye van, hogy valaha már eltörte a lábát. Tehát a kutatás ebből indul ki, és a hipotézis az, hogy nyilván, hogyha 90 éves nőket és férfiakat kérdezünk meg, hogy volt-e már depressziós, ő nagyobb százalékban fogja mondani, mint hogyha 60 éveseket, 40 éveseket, 20 éveseket, vagy 14 éveseket kérdezünk meg. Hát elég valószínű, nem, hogy ez így van, hiszen 2-3-4-szer annyi ideje volt arra, hogy depressziós legyen valamikor. Gondoljátok, hogy így van? Megdöbbentő. Több nagyon nagy kutatást végeztek. Olyasmit derültek ki például, hogy az első világháború előtt született nők, mit gondoltok, hány százaléka élt, tehát egész élete alatt, ugye 70-es, 80-as, 90-es években történnek a kutatások. Hány százaléka lehetett depressziós? 3, 2, 1. Ténylegesen eljutottunk a jó számig, egyetlen 1%. Egy. Akik a második világháború után születtek, 60%-uk volt valamikor depressziós. 60. Ez már is mutat egy nagyon izgalmas tényt, hogy a jólét és a depresszió köszöni szépen, köszönő viszonyban sincsenek egymással. Lenne egy újabb kérdésem, mit gondoltok, nők vagy férfiak voltak-e depressziósabbak? A nők, mit gondoltok, hány százalékkal több nő volt depressziós, mint férfi? 100%. Tehát minden két depressziós nőre csak egyetlen depressziós férfi jut. Most a kutatók erre mondtak egy nagyon furcsa dolgot. Azt mondták, na ja, a nők depressziósok lesznek, a férfiak alkoholisták. Minden esetre nem véletlen, hogy ezt a témát mindenképpen ide akartam hozni. A kutatók tulajdonképpen már most nem fukarkodnak a jelzőkkel, azt mondják, tulajdonképpen a 20. század végén, 21. századi depresszió a nők esetében járványnak tekinthető. Nem amiatt, hogy ahogyan megy, hanem az előfordulási gyakorisága miatt. Ezért szeretném elmondani, hogy a kutatások mit mondanak arról, hogy mi lehet oka a nők ilyen óriási nagyarányú depressziójának életük során valamikor, és akkor itt mondom a következő megdöbbentő adatot, mielőtt tovább mennék, ez pedig az, hogy képzeljétek el, hogy minél fiatalabb egy nő, tehát minél inkább a mai naphoz közel született, annál hamarabb éli át az első depressziós tapasztalatát vagy élményét. Tehát pont fordítva van, mint hogy a logika diktálná. Teszek itt egy zárójelet. Nyilván lehet némi ellenállásunk ezzel kapcsolatban, és gondolhatjuk azt, hogy na, lehet, hogy a kutatók ezt felvették, akkor egy csomó fontos szempontot nem vettek figyelembe, és hogy érdemes volna tudni, hogy tulajdonképpen mi is ennek az oka. Elmondom, hogy honnan indultak el. Az első hipotézisük az volt, miért van 2-szer több nő a depressziósok között, mint férfi? Hát azért, mert amikor a kutatók megkérdezik a férfiakat és nőket, a nők közlékenyebbek. A nők jobban elmondják, nem szégyellik. Csináltak kutatásokat, hogy kiszűrjék ennek a lehetőségét, hogy ezen múljon, és kiderült, hogy nem ezen múlik. A következő az volt, valószínű azért lehet ez, mert hogy a nőknek az állásba jutás, a megfelelő anyagi javadalmazás, hogy ugyanannyi pénzt kapnak el, mint a férfiak, ugye tudjuk, hogy nem kapnak ugyanannyi pénzt, minél följebb vannak, annál kevésbé kapnak ugyanannyi pénzt, hogy ez a társadalmi megkülönböztetés, az, ami mindig meglévő negatív társadalmi megkülönböztetés az oka. Kiderült, hogy nem. Mert amikor mindig úgy vizsgálták meg, hogy kikerüljön belőle ez a különbség, akkor kiderült, hogy a különbség akkor is fönnáll. Jó, akkor erre azt mondták, hogy valószínű, hogy a nők ma sokkal nagyobb teher alatt élnek, mert hogy ti két műszakot nyomtok. Ugye, hogy egyrészt munkában helytállni, és akkor otthon helytállni. Hogy ez a terhelés, ez az oka a depressziónak. És nem. Mert kiderült, hogy azok a nők, akik nem dolgoznak, hanem otthon vannak, nagyobb arányban depressziósok. Tehát nem a nagyobb terhelés miatt történik ez. Akkor azt mondták, hogy biztos mondjuk két dolog játszik közre, a premenstruációs szindrómának hívják, vagy pedig a szülés utáni. Ha kivették őket, a különbség akkor is megvan. Na, akkor még egy szalmaszál maradt. Jól van, akkor genetika. Valamennyi genetikus összefüggés van, kevés. Ugye azt nézték meg, hogy olyanoknak a gyerekei, akiknek a szülei depressziósok voltak, férfinő összefüggésben hogy vannak. És kiderült, hogy valamennyi, mintha genetikus összefüggés lenne, de egyáltalán nem indokolja a 100%-ot. Akkor mi? Mondom a három szempontot. Az első, hogy a nőket jobban sújtja a tanult tehetetlenség. És ennek a hátterében az van, hogy körülbelül, amikor a pici kisfiúk meg a kicsi lányok nőnek, akkor most nagyon egyszerűen fogok fogalmazni, a kislányoknak jobb soruk van az első 6-7 évben. Mert olyan természetesen abajgatják őket, dédelgetik a szükségleteiket, jaj, hát sír, gyere, puszi. Az első 6-7 évben azonban a fiúknak egy kicsit nehezebb helyzete van, mert már az apák is, és az anyák is ránéznek a fiúkra, és anyám azt, hogy katonája, szedd össze magad, 4 éves, hogy szedje össze magát? Mit szedjen magán össze? De akárhogy is mégiscsak így fest a helyzet. Tehát, hogy az első 6-7 évig nőnek lenne egy kicsit könnyebb a családban, mint fiúnak. Igen ám. Az iskolás kor beköszöntével azonban fordul a kocka. És akkor már azt mondják, na most már nagy fiú vagy, te már egyedül mehetsz az iskolába. Verekedtél az osztálytársaddal? Kérdi az apa. És nyertél? Tehát, ha szabad így mondanunk, a fiúk kapnak egy nagyobb cselekvési szabadságot. Általában a mi világunkban. A lányokat azonban elkezdik jobban korlátozni. Segíts a kis testvérednek, ne kiabálj, legyél együttérző, hogy tudsz ilyen önző lenni. Tulajdonképpen indirekt módon ez a cselekvésnek, a cselekvő képességnek a korlátozását jelenti. Nem kap megerősítést abban, hogyha ő kifele úgy nagyon menne, és mondjuk úgy meg akarna verekedni. Ugye, hogyha egy lány megverekszik az osztályban valakivel, az én lányom, hát te hogy verekszel? Hát na ezt nem is gondol, ezt nem hittem volna, hát hogy a fiam verekszik, az rendben van, de hogy te? Tulajdonképpen ebből a szempontból a lányok sorsa, 6-7-8 éves kortól kezdve ilyen értelemben rosszabbra fordul. Több szabályt kapnak, több korlátot, kevesebb bátorítást. Visszatérek a meséhez. De nagy dolog, hogy ott van Brünnhilda, és a sötét erdőben azt mondja, hogy én is tudok fára mászni. De az első gondolat ez így szól, a nőket, vagy benneteket a tanult tehetetlenségnek az átka jobban sújt. És ide hoznék még egy dolgot. Nagyon izgalmas kutatásokat lehet olvasni arról, hogy a nők mennyire vágyják a sikert, És mennyire gondolják, hogy hiszik el azt, hogy ők sikeresek lehetnek. És képzeljétek, az derült ki, hogy egy nő minél inkább férfi szerepben, férfiakkal való küzdelmében kellene, hogy megharcoljon valamiért, annál kevésbé hiszi el, hogy sikeres lehet. És annál inkább önsorsrontó módon tud cselekedni. Mindez azonban megszűnik, ha egy nő nők között, főleg ha valamilyen női szerepben küzdhet. Akkor nem gondolja, hogy gyönge. Ide tennék egy utalást, hogy valami furcsa dolog történt azért. Végül is a férfiak megtanultak egymással küzdeni. Hát a férfiakat bátorították, hogy hagyják el a családi házat és harcoljanak meg. Ezért mi ehhez a fajta harchoz jobban is alkalmazkodtunk. Jobban is. Bizonyos értelemben jobban is megy, illetve maga a harc nem tesz bennünket nagyon tönkre. Hozzászoktunk. A nőket azonban jobban tönkre teszi. Mert nem vagytok rá evolúciós értelemben eléggé fölkészülve. És itt egy nagyon érdekes dolog van, tulajdonképpen a férfiak a férfiakkal harcoltak, tehát az történt, hogy voltak győztes férfiak és vesztes férfiak, mondjuk ilyen nagyon egyszerűen, a nők azonban sosem voltak vesztesek, mert sosem küzdöttek a férfiakkal. A nőket egyszerűen a második helyre sorolták, anélkül, hogy küzdöttetek volna. És most mi történik? Most tulajdonképpen bizonyos szempontból, evolúció szempontból fegyverzet hiányában, fölkészületlenül, tehát sokkal kiszolgáltatottabban megkezdődött a férfiak és a nők között a harc. És hogyha ti nagyon férfi szerepben, nagyon férfi közegben álltok neki harcolni, itt még nagyon sok hátrányotok van. Lenne egy kérdésem. Muszáj? Már hogy harcolni. Csak hogy kitekintek, ugye egy harmadik állomás, valószínű, hogy muszáj egyébként. Valószínű, hogy ennek meg kell történnie. Sokszor a természet úgy görgeti magát előre. És akkor szívesen kihagynánk egy-egy lépést, és nem lehet. De lehet, hogy ez a harc valamiképpen majd hosszabb távon elvezet bennünket egy belátáshoz. Ez pedig az, hogy mi férfiak azt mondjuk, hogy tudod mit? Hát te ne harcolj velem azért, hogy a társam lehessél. Tehát ne legyőzni akarjál engem, legyél légy szíves a társam. De ez a férfitől azt kívánja, hogy a nőt valóban társnak tartsa. Társnak tekintsen. Amíg ez nem történik meg, a nők valószínűleg harcolni akarnak majd a férfiakkal. Hát a harmadik lépés valahogy az lenne, hogy már most harc nélkül lehessünk egymás társai. Mert eddig harc nélkül azt tanultuk meg, hogy nem vagyunk társak, ti a második helyen vagytok. Most a harcban szépen összekaszaboljuk egymást. De valószínűleg sok mindennek meg kell történnie, hogy tudjátok, lehet, hogy kell még jó sok sebet szereznünk. Itt is, ott is, hogy magunkra nézzünk végre, és azt mondjuk, most ennek volt értelme? Most ez így jó? Nem tudnánk társak lenni? Harc nélkül. Efféle harc nélkül. Ez az első, a tanult tehetetlenség. Második pont, amit így neveznek a kutatók, egy nagyon egyszerű szó, tépelődés. Vagyis amikor egy férfi és egy nő nehéz élethelyzetbe kerül, krízisbe kerül, amikor a depresszió felé vezető úton indul el, akkor a férfiak és a nők másképpen reagálnak a helyzetre. Mert megterhelő, lehetetlen, nehéz élethelyzetekre, dolgokra a férfi ösztönösen is, mert hogy kapott nagyobb szabadságot arról, hogy kifelé, akár gátlástalanabban is kifejezze magát, és tegyen magáért valamit, mondjuk leissza magát, beleköt valakibe, megver valakit, vagy megverik, elmegy a haverokkal, összeveszik emberekkel, szóval jól el van. Szóval a tépelődés, és a tépelődésnek van aztán egy másik ágaboga, a kérődzés. Azt mondják a kutatók, hogy a nők a depresszió felé vezető úton emiatt a tépelődő, kérődző, 125-ször átgondoló magatartás módjuk miatt indulnak el, vagy kerülnek még lejjebb. Nagyon egyszerűen úgy is lehetne mondani, hogy túl sokat gondolkodtak. Ez nagyon furcsán hangozhat, a sztereotípiáink pont fordítva vannak. Ez volt akkor a második. Tehát a tanult tehetetlenség és a rágódás, kérődzés, tépelődés. Harmadik, mit gondoltok? Csak egy picit hagynék időt. Mit gondoltok, mi lehet a harmadik? Nem baj, ha nem találjátok ki. A soványság kultusza. A folyamatos, állandó fogyókúra, az olyan testalkatnak az idealizálása, ami a kutatások szerint a nők 95%-a számára elérhetetlen. Tehát a mai női test vagy szépség ideál, ami a nők 95%-a számára elérhetetlen, azonban a nőknek nagyon nagy százaléka számára mégis egy kívánt, elérendő, konkrét, gyakorlati cél, ami miatt, ha elérik, ha nem, már pedig 95%-ban sosem érik el, folyamatosan fogyókúráznak, és ebből kialakul egy rendszer. Tehát elégedetlen vagyok a testemmel, nem eszem. Az evés hiány miatt fizikailag, érzelmileg legyengülök, kiszolgáltatottá válok, a máj funkcióm tönkre megy. Teljesen mindegy, hogy fogyókúrának, bőjtnek, vagy akárminek hívom, a májam segítségért kiállt. Tehát kialakul egy ördögi kör, egy lehetetlen rendszer, amiben fizikai állapot is van, érzések vannak, gondolatok vannak, elérhetetlen ideálok vannak, amik még visszacsatolással, béna vagyok, lehetetlen, biztos csak én nem vagyok erre képes, gyönge vagyok, másoknak sikerül, nézd meg, hogy ő... 95%-a a nőknek olyan ideál után epekedik, és ráadásul cselekszik is érte, ami aláás valamit, amitől jól lehetne. Nyilván, hogy nem a másik végletről van, a gátlástalan evésről van szó, hogy ja, hát akkor azt. Kultúrákat kezdtek ebből a szempontból összehasonlítani, hogy kiderült az, hogy ahol nincsen ez a fajta test és szépség ideál, ráadásul olyan test és szépség ideál, ami után a nők valóban cselekvő módon próbálnak tenni, és akkor létrehoznak egy rendszert, amiben negatív érzések, negatív testi állapot, negatív gondolatok, és tik-tik-tik, ahol a kultúrában ez hiányzik, ott az emberek gyakorlatilag nem depressziósok. Például 100 évvel ezelőtt mi? 100 évvel ezelőtt voltunk így. 1%. De még most ezt hagyd tetézzem valamivel. Ez pedig, azt is kutatták, hogy miért van az, hogy amikor megszületik az első gyerek, vagy a második, vagy a harmadik, vagy mindig, amikor a gyerekek születnek, de sokszor az első születése is elég ahhoz, hogy nagyon súlyos problémák álljanak be egy harmonikus, tartós, örömteli, szexuális kapcsolat szempontjából. Miért történik ez? És ezt most érdemes mondani, mert az derült ki, hogy van egy alapkultúránk, amiben emlékeztek, több mint 90% a nőknek nincs megelégedve a testével. De fönntartunk egy ideált, 95%-unk ezt sosem éri el, azonban erőfeszítéseket teszünk, a negatív kört nem mondom el, mert az teljesen világos, és mi történik, amikor a nő túl van az első szülésen? Még messzebb kerül ettől a vágyott ideáltól. Ez nem lenne baj, ha magát szépnek tudná tartani. De nem tartja annak. És a legtöbb nő a mi kultúránkban, a legtöbb nő, nem tudok százalékot, de nagyon sokan a szülés után egy hét, egy hónap, egy év, két év, x év, mikor belenéz a tükörbe, még fokozottan nem tartja magát szépnek. Ráadásul visszafordíthatatlanul nem tartja magát szépnek. És ez még hagyján is lenne, de itt van még egy fordulat, ez pedig az, hogy nem tartja magát kívánatosnak. Sem magam, sem a férjem számára. És tudjátok, hogy a kutatások mit mondanak, hogy a férfiak mit mondanak? A férfiak azt mondják, hogy hagyd már abba és gyere. És mi történik? Tépelődsz, vívódsz, fogyókúrázol, kilátástalan, kiábrándul, depresszív. És ennek akkor rettenetes negatív következményei vannak a kapcsolatra nézve. Hogy a férfitől még kevesebb pozitív visszajelzést kapsz. Hát éppen, mit mondjak, hát ki raktad őt Szibériába? Ez még jobban részt vesz ebben a negatív körben, és ott vagy 25-30-35 évesen, megszületett az első vagy a második gyerek, és a szexuális kapcsolat szinte be is fejeződik. Sajnos Magyarországon nagyon sokaknál. És akkor utána ezt mondjuk úgy tematizáljuk, hogy a férfi megcsalta a nőt. Egyébként meg is csalta. De ez a rendszer része. A rendszer részeként csalta meg. Óriási jelentőségű dolgokról van szó. Azért is, mert mind a három dolgon tudunk változtatni. Mind a három elemmel tudunk valamit kezdeni. A tanultehetetlenséggel is. Másszatok fára. Nézzetek onnan föntről körbe. Hogy ez a rettenetes sorsú nő azt mondta, de én szeretek élni. Krumplit eszek, meg tésztát, senki nincs, szeretek élni. Na, tehát az egyik tanultehetetlenség, tudunk vele mit kezdeni. Kérődzés, tudunk vele mit kezdeni. Harmadik, egy olyan ideálom is, és akkor depressziók, tudunk vele mit kezdeni. Most, ha már itt vagyunk, szexuális zavarok. Két nagy ellensége van a nőnek, ami biztos, hogyha benne van, akkor a helyzet nem lesz jobb. Mondom mind a kettőt, és nyilván ez nem csak, nyilván ez nekünk férfiaknak is fontos tudni. Az egyik, amikor belemegyünk egy fokozott önmegfigyelésbe. Kívül helyezkedsz magadon, hogy önfelett szexuális élet helyett önmagadon kívül vagy, az lehetetlen. Hát hogy nézek ki? Tehát az egyik a kóros önmegfigyelés. Ugye megint látjuk, hogy ez nagyon is belepasszol ebbe a rendszerbe. A másik pedig a negatív érzelmek. Ez lehet félelem, lehet szorongás, lehet harag, lehet megvetés, lehet depresszió. De most, hogyha az első három szempont alapján nézek a negatív érzésekre, hogyha én nekem azzal vagyok elfoglalva, hogy félek, hogy majd nem leszek kívánatos, félek, hogy nem tart szépnek, félek, hogy egyáltalán jó lesz, nem lesz jó, de lehetek dühös, lehet nagyon könnyen mélybe zuhanni. És nem győzöm ezt mondani, hogy mind a három elem a kezünkben van. Mert ez a lényeg.